Ernst W. Heine, japán Jézus. Amint a nap elérkezett legforróbb órájához, a hiroshimai természettudományos kongresszus elnöke egy, a Hirohito császárra mondott áldással berekeztette az aznapi első előadás sorozatot. A küldöttek fölemelkedtek helyükről és meghajoltak. Az egész jelenet a mélységes béke képét árasztotta. Semmi nem árult el, hogy a Japán és Amerika köztomboló háború a legvéresebb szakaszába érkezett. A Mie tartománybéli Uji Yamada városánál folyó Isuzu partján naponta új meg új kamikáze repülőket avattak szentélyükben a Sintó vallás papjai. Száznál is több ilyen szentély volt Japánban, s Nippon ifjú fiai homlokuk körül a kamikáze kendővel egyre másra vetették magukat bombaterhükkel együtt az amerikai csatahajók torkolattüzébe. Tették ezt pedig ugyanazzal a rejtélyesen feláldozással, aminővel az éjszakai lepkék a cseresznyevirágzás ünnepén felszerelt lampionok fényébe vetik magukat. Lehetségesnek tartja ön, hogy valamely gondolatot enkefalográf segítségével kivetítsünk? Kérdezte Toyokuni doktor német kollégájától, dr. Eichlertől, amint a Császári Akadémia kongresszusi épülete mögötti kavicsos úton egymás mellett ballagtak a kiárat felé. Minden gondolat egy-egy agybéli áram, mely az enkefalográf révén lapos hullámlengés alakjában leolvasható, válaszolt Eichler doktor. Ez nem is vitás. Tudom, hogy lerajzolható és megfejthető, mégsem hiszek benne. Nézze csak, én nem tudom elképzelni, hogy egy bázó, világos gondolatai vagy Szonágon udvarhölgy gyönkét érzelmei fizikailag mérhető áramlökések lennének, és hogy épp olyan könnyen dekódolhatók volnának, mint egy földrengésjelző állomás szeizmográfjának diagram görbéje. Önnek, mint európainak, talán könnyebb megbarátkoznia ezzel a gondolattal. Az ön eljárásmódját egy erősen kifejlett oksági gondolkodás határozza meg. Japánban ez mindig másképp volt. Itt az olyan mindennapos dolgoknak is, mint amilyen egy hal fölszolgálása, egy rizspálcik a szájhoz emelése, vagy virágoknak egy vázában való elrendezése, mély érzelmi jelentése van. Mi, japánok, mélyen vallásos nép vagyunk. Ebben az országban senki nem kételkedik a császár isteni eredetében. Ezért a hitért élünk, s a tendóba, mint az ég fiába vetett hitünkért halunk meg. A hadi szentélyben, a Yasukumiban megőrzik minden japánért elesett harcos hamvait. Ezért is búcsúznak katonáink ezekkel a szavakkal, viszontlátásra a Yasukumiban. Nekem magamnak 4 fiam van ott. Hosszabb szünet után folytatta. Önt Japánban nyilván sok minden csodálkozással tölti el. Ön nem ismeri a mi országunkat. Japán az több, mint ez a 8000 valahány sziget, rajtuk a csatnom 200 tűzhányóval. Mi ezeken a szűk területre korlátozódó szigeteken mindig ki voltunk szolgáltatva a vulkánoknak, a viharnak és a tengernek. A természet az életünk része. Házaink csupán részei a kertnek. Sosem fáradoztunk a természet megzabolázásán, mindig hozzáidomultunk. Nálunk senki nem hadakozik a tél hidege ellen a kályhák melegével, és senki nem panaszkodik, ha a földrengés elnyeli gyermekeit. Egyik költőnk azt mondta, fölfalt a házamat a tűz, a holdé lehetek immár egészen. Ön sosem ismeri meg Japánt, ha nem érti meg a természet iránti odaadásunkat. A halál a természet része, akár csak a háború. Mi meghajlunk a nap előtt, tiszteljük földjeink gyümölcseit és virágait, és meg vagyunk győződve arról, hogy a fáknak lelkük van. Egy öreg fa épp oly tiszteletre méltó, mint egy aggastyán. Most már a kert kiáratához értek, s az akácok meg a fenyők árnyékában lépkedtek. Ön miben hisz? Kérdezte Toyokuni doktor. Föltétlenül mesélnie kell nekem arról az emberről, akiről ön úgy véli, Isten fia. Meghívhatom önt holnap hozzám teára, mondjuk naplemente előtt? Az egyemeletes faház hegyoldalban állt, egy kertben, nagy sima kövek között, amelyek japán szerte annyira kedveltek, hogy még a modern áruházakban is kaphatók. Eichler doktort, Miután nyugati öltözékét sejem kimonóra cserélte fel és megszabadult utcai cipőjétől, egy lakószobába vezették, ahol az egyetlen bútor egy alacsony asztal volt. Egy váza, benne virágzó ág, meg egy képtekercs, ennyi volt az összes szobadísz. Fehér falfelületek, simára gyarult faburkolat, jól rugózó rizsszalma gyékények. Egyforma négyzetekből álló üvegfal mögött a nap utolsó sugarában fürdött a kert. A teakészítés néma csöndben lefolytatott szertartása után a házigazda a háborúról és a politikai helyzetről kezdett beszélni. Mesélt Hideyoshiról, az ország egykori császáráról, aki meg akarta hódítani Kínát, s ehhez katonai támogatást kért Korea királyától. Lien Kuku O, Korea fejedelme azt válaszolta, Kínát akarod meghódítani? Akkor te vagy a kagyló, amely meg akarja inni az óceánt. A méhecske, mely a teknős béka páncélját akarta fullánkával keresztül döfni. És Japán mégis belevágott a háborúba. Aztán egészen váratlanul így szólt Toyu Kuni doktor. Beszéljen nekem az ön istenének a fiáról. Forró teát töltött a csészékbe. A német ivott, aztán mesélni kezdett. Augustus császár parancsáról, a betlehemi jászorról, a tanítványokról, meg a főpapokról, egészen a keresztre feszítésig és a feltámadásig. Amikor bevégezte, vendéglátója megkérdezte tőle. Hisz ön ebben? És Eichler doktor így felelt, nem. Némi szünet után dr. Toyu Kuni újabb kérdéssel állt elő. Hallott ön már valaha az Ainókról? A másik tagadó válaszára folytatta. Valamennyi tunguz nép úgy tartja, hogy a medve közvetít az evilági lét és a túlvilág között. Ősrégi hiedelem ez. Némely jégkorszaki csontlelet arról tanúskodik, hogy már a neandervölgyi barlagokban is létezett. Meséinkben ma is megtaláljuk ennek az ősvallásnak a maradványait. A medvében sokszor egy elvarázsolt királyfi él, arra várva, hogy visszavarázsolják azzá, ami. Az élet rövid. A születése és a halála közt eltelő kevés időben az ember nem igen tudhat meg sokat. Ha nem volna összekötetése az ősök lelkével és az Istenek mindenségével, élete elvesztené az értelmét. Na de hogyan verhető híd odatúrra? Erre való a medve, mondják az Ainók. Az ő népük élt itt előttünk. Ma már csak Hokkaidón és Szahalinon találhatók. Az Ainók legnagyobb ünnepe, folytatta Toyu Kuni doktor, az Iomande, a szent medve lelkének hazaküldése. Mindazok alapján, amit ön elmesélt nekem, azt kell mondanom, hogy az Iomande, már elnézést a hasonlatért, hogy az Iomande megfelel az önök keresztre feszítésének és mennybe menetelének. A medvét megkínozzák, meggyötrik, majd megölik. Ekközben egy karóhoz van szögezve. Amikor haldokolni kezd, szenvedéseitől megváltják azzal, hogy lándzsával keresztül szúrják a szívét. Atyádhoz tova küldünk téged, hogyha már ott vagy, mi rólunk, jót szólj. Mellettünk állj te minden ínségünkben. Vérét egy kehelyből megisszák. Magát a medvét Chinokara gurunak, azaz prófétának nevezik. Amint látja, a mi